Igen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Balogh Anikó vagyok, a Közép-Európai Egyetemnek a Computer and Statistics Center-jében dolgozom. Ez az egyik munkahelyem, és hogy miért fontos ez, mert van egy másik munkahelyem is, ami pedig a, hát tulajdonképpen az Európai Bizottság. És hát egy kicsit ilyen kakukktojás ez az előadás itt ebben a szekcióban, mert a hálózatbiztonságról van szó, de én a biztonságot nem a technikai részével kapcsolatban szeretném vizsgálni, hanem arról akarok beszámolni, hogy az Európai Bizottságnak milyen programjai vannak, amelyek a biztonságnak, az online, az internetes biztonságnak a társadalmi részével foglalkoznak. Ugyanis, és akkor nézzük a következő diát. 2006 óta dolgozom független szakértőként az Európai Bizottságban, és teljesen véletlenül sodródtam bele, jelentkeztem egy pályázati kiírásra, és beválogattak. És hát ez azért már jó régen volt, és ebbe a Safer Internet programba kerültem bele, amelyik azzal foglalkozik, hogy hogyan próbáljuk meg a felhasználókat, főleg a gyerekeket megvédeni attól, hogy olyan anyagokba, olyan tartalmakba fussanak bele, amelyek károsak lehetnek, illetve olyan viselkedési formákat ne kövessenek el, ami az ő kárukra lehet az interneten. És mivel elkezdtem ezzel a programmal foglalkozni, ezért szépen lassan belesodródtam más Európai Uniós projekteknek a részben az értékelésébe, részben pedig a megvalósításába is. Úgyhogy az előadásom két részre fog oszlani. Az egyik, nagyon röviden fogok beszélni a gyermekbiztonságról az interneten. Az előadás második felében pedig azt a folyamatot szeretném bemutatni, hogy hogyan folynak ezeknek a pályázatoknak az értékelései. És szerintem ez azért fontos, mert tudjuk, hogy nagyon sok olyan intézmény van, aki valamilyen szinten az Európai Uniós pályázati forrásokat felhasználja. Viszont azt nem látjuk, hogy hogyan folyik ezeknek a pályázatoknak a bírálata. Ezek az anyagok egyébként mind megtalálhatóak a neten, de én most egy kicsit így, mint belső szemlélő szeretnék betekintést nyújtani abba, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, és hogyan írjunk, ahogy az előadásom címe is mondja, sikeres pályázatot. Tehát a Safer Internet program, ahogy már az elején említettem, elsősorban a gyermekvédelemről szól, az adatbiztonságról, az internetes zaklatás elleni védekezésről, az anyagiak védelméről. Nagyon fontosak ezek a programok, mert amikor a gyerekek felszabadulnak a netre, most már mindenki mobiltelefont használ, fenn van a Facebookon, igaz, hogy annak is van egy életkori határa, de azt is tudjuk, hogy természetesen ezt ki lehet játszani, mert mondjuk azt mondja a gyerek, hogy még nincsen 12-13 éves, más születési időpontot, dátumot ír be, és már is fönt van ezeken a felületeken. Nagyon oda kell arra is figyelni, hogy ha a gyerek fenn van a neten, akkor ne dőljön be az olyan csalásoknak, hogy na te most itt nyertél egy iPhone-t, vannak ilyen reklámok, amik feljönnek, és ha rákattintunk ezekre az oldalakra, akkor elvisz olyan helyekre, ahol utána adatokat kell megadni, esetleg a telefonszámot is meg kell adni. Még az is lehet, hogy a szülőnek a bankkártyáját megpróbálja a gyerek lenyúlni, elcsenni, megadni a bankkártya adatokat, és hát ezekből azért nagy károk keletkezhetnek. Másik nagyon fontos téma az online pedofiloknak a kiszűrése. Ezt annyira komolyan veszik egyébként, hogy rendőrökkel is dolgozunk együtt. Tehát amikor ezek a pályázati bírálatok vannak, akkor általában olyan szakembereket szoktak összeválogatni, akik valamilyen szinten vagy a gyerekekkel vannak kapcsolatban, vagy az internetes tartalmakhoz értenek, én ebbe a kategóriába esek. Nagyon sok pszichológussal dolgozom együtt, de például az egyikében az Interpoltól jött néhány olasz srác, akik rendőrök voltak, és kifejezetten ezt a rendvédelmi szerveket képviselték. De nem csak a felnőttek lehetnek egymással, a gyerekekkel szemben károsak, hanem sajnos a gyerekek egymással szemben is tudnak úgy viselkedni, egymás közt is lehetnek olyan viselkedési formák, amit úgy hívunk, hogy online bullying, ami régebben, mikor én gyerek voltam, akkor viszonylag egyszerűen zajlott, mert általános iskolában ezt lerendeztük egymás között, esetleg volt egy kis verekedés, hajhúzás, ilyesmi, de aztán mindenki hazament, csúfolódás. Viszont most már éppen az internethez való hozzáférés miatt nagyon-nagyon veszélyes az, hogyha olyan tartalmakat osztanak meg a gyerekek egymásról, ami felkerül a netre, azt tudjuk, hogy ami egyszer felkerült a netre, mondjuk felkerült a Facebookra, akkor az ott is marad. Tehát még akkor is, hogyha letörölték onnan a tartalmat, a link megmarad, és azokat a képeket ugyanúgy meg lehet találni, ugyanúgy fel lehet használni. És sajnos ezek az zaklatások olyan szinten el tudnak durvulni, hogy például, hogyha egy meleg gyereket kipécéznek gimnáziumban, akkor volt olyan, hogy az illető kisfiú öngyilkos lett éppen azért, mert olyan szinten megszégyenítették, amivel már nem tudott együtt élni. És hát ezek nagyon-nagyon sajnálatos esetek. Igen. A pályázat értékelés folyamatát szeretném bemutatni a következőkben. Milyen ügynökségek foglalkoznak ezzel? Maga az Európai Uniónak a szerkezete elég bonyolult, nagyon bürokratikus, adminisztratív, még számomra is átláthatatlan volt, amikor belecsöppentem, és ez azóta is folyamatosan változik, mert ezeknek a programoknak az értékelését nem mindig ugyanaz a szerv végzi. Tehát alapvetően a European Commissionről van szó, az Európai Bizottságról, amelyiknek vannak különböző alcsoportjai, alosztályai, de nem mindig ezek az alosztályok foglalkoznak ezeknek a pályázatoknak az értékelésével, hanem van olyan, hogy kiadják ügynökségeknek. Tehát például legutóbb ennél az Innovation and Network Executive Agency-nél dolgoztam, de előzőleg nagyon sokáig Luxemburgban voltak ezeknek a programoknak az értékelése. Az utóbbi néhány évben ez már szinte teljesen áttevődött Brüsszelbe. Az is változott, hogy mikor elkezdtem ezzel foglalkozni 2006-ban, akkor ez még teljesen offline zajlott. Tehát ki kellett utazni, megkaptuk a kinyomtatott pályázatokat, átolvastuk, ott ültünk 5 napig, kifolyt a szemünk, megírtuk az értékeléseket, és akkor a végén lezárult ez a folyamat. Az utóbbi néhány évben most már hál' Istennek ez a része ez online zajlik, tehát akik pályáznak Európai Uniós pályázatokra, biztosan ismerős az online felület, ahol be kell nyújtani a pályázatokat. Mi is ugyanezt az online felületet használjuk, mint értékelők, csak nem a pályázat benyújtásához, hanem a pályázat értékeléséhez. És megkapjuk a pályázatokat, ezek általában ilyen 80-90-100 oldalas PDF dokumentumok, van egy meghatározott időkeret, amikor ezeket el kell olvasni. Minden pályázó kap egy bizonyos mennyiségű dokumentumot, és az értékelést azt itthon, Magyarországon, az összes többi országban tesszük meg. Ezt feltöltjük erre az online felületre, és utána jön a következő fázis, amikor ki kell utazni, mert akkor összeülünk, az összes értékelő, és megbeszéljük, összehasonlítjuk azokat a pontszámokat, amelyeket ezekre a pályázatokra adtunk. Miből áll össze egy pályázatnak a pontozása? Az első és legfontosabb maga az úgynevezett eligibility, tehát hogy egyáltalán értékelhető a pályázat. Erre azért kell nagyon odafigyelni, mert a formai szempontok is nagyon sokat számítanak. Tehát, hogyha egy pályázatot úgy adunk, ami formailag nem megfelelő, az automatikusan kiesik. Én ezt mindig szoktam mondani a kollégáknak, az ügyfeleknek, hogy a hosszúságra is figyeljenek oda, mert például az egyik pályázatnál ott 70 oldal volt a maximum, és a pályázók igyekeztek nagyon sokat írni, nagyon jó anyagokat összeállítani, ebből kifolyólag a pályázat szépen túlment ezen a 70 oldalon, és én megkaptam olyan pályázatot, ami a 70. oldalnál így elvágólag végződött, és tudtam, hogy még van valami, de hát ott volt, hogy túllépték a maximális oldalszámot, és az egyszerűen kimarad. Tehát ez is nagyon fontos, mert így információkat veszthetünk. Amivel mi foglalkozunk, az úgynevezett award criteria, tehát amelyek alapján a pályázat értékelése zajlik, általában ez négy részre oszlik, a pályázatnak a relevanciája, tehát hogy egyáltalán arról szól a pályázat, amire kiírták, abba a témakörben beleillik-e, hogyha nagyon kilóg, akkor kiesik. Maga a tartalma a pályázatnak. Az impact az nagyon-nagyon fontos. Azt mindenképpen nézik, hogy arra adjanak pénzt olyan projektekre, ami azért valamilyen hatást fog gyakorolni utána a környezetére. És ennek megvannak a különböző faktorai, módszerei, hogy mi az, amit ebben az esetben figyelni kell. Quality of the technical part of the proposal, ezek az úgynevezett work package-ek, munkacsomagok. Itt részletesen leírják a pályázók azt, hogy hogyan fog maga a projekt lezajlani, felelősök, résztvevők, konzorciumi tagok, időtartam. És a végén pedig a resources and management. Itt ez a gazdasági és a management része, hogyan akarják elkölteni azt a pénzt, amit kapnak, illetve hogyan fognak ezek a partnerek egymással együttműködni. Ezt nem említettem, de ez is egy nagyon fontos dolog, hogy általában konzorciumok adják be ezeket a pályázatokat, tehát több szervezet. Ebben néhányszor belefutottam, mint szakértő. Jöttek oda hozzám sokan, hogy szeretnék nyitni egy cukrászdát Pilisvörösváron, tudnál-e nekem segíteni a pályázati beadásban? És hát sajnos én nem ezzel foglalkozom, hanem ezek általában ilyen országokon átnyúló kezdeményezések. Természetesen az ilyenekre is vannak pályázatok, például az SME Instrument, ami a kis- és középvállalkozásoknak adnak pénzeket, forrásokat, de én kifejezetten a tartalomfejlesztéssel, oktatással, gyermekvédelemmel foglalkozó pályázatokban vagyok benne, tehát ilyen ügyekben nem tudok segíteni. És akkor a végén pedig a maga az, hogy pénzügyileg mennyire helytálló, mennyire releváns maga a pályázat. Mi nem vagyunk pénzügyesek, azért nagy vonalakban erre is oda kell figyelni, hogy ne legyenek nagyon nagy eltérések, de alapvetően, amikor már megvan a sorrend, akkor a pénzügyi részét azt a bizottság külön megnézi. Tehát azzal ők foglalkoznak. Igen, erről már beszéltem, tehát körülbelül 8-10 pályázatot kapunk egyenként. Az összeférhetetlenségekre oda kell figyelni, tehát én, mint CEUS, nem bírálhatok CEUS pályázatot. A Safer Internet esetében ez nem is fordul elő, mivel Magyarországon 3 olyan szervezet van, aki benne van ebbe a konzorciumba, és annak nem része a Közép-Európai Egyetem, de egyébként vannak olyan más pályázatok, amiben CEU elő szokott fordulni. Egyébként ezt elég nehéz megállapítani, mert ugye Magyarország annyira kicsi, hogy gyakorlatilag amikor például egyetemi pályázatoknál megkapok egy értékelendő anyagot, akkor biztos, hogy onnan valakit ismerek. Tehát mi is azért itt a Network Shopon eléggé tisztában vagyunk azzal, hogy ki hol dolgozik. Nem kell annyira komolyan venni, az a lényeg, hogy ne dolgozzon ott az ember abban az intézményben. Az nem baj, hogyha vannak ismerősök a pályázatban. és utána történik a pontozás. És itt van az az, nem az online, hanem amikor már ott vagyunk általában Brüsszelbe, összeül három szakértő különböző országokból, mindenki ugyanazt a pályázatot értékelte, összehasonlítjuk a pontszámokat, és mindig van egy úgynevezett officer is. Az officerök, ők az Európai Bizottságnak, vagy ezeknek az ügynökségeknek a dolgozói. Tulajdonképpen ők azok, akik azt felügyelik, hogy egyrészt a előírásnak megfelelően menjenek a dolgok, másrészt pedig azért az Európai Bizottságnak a szempontjait is figyelembe veszik. Ezek általában azt szolgálják, hogyha valami olyan negatívumot találunk a pályázatban, akkor azt nagyon udvariasan kell egyrészt leírni, hogy ne sértődjenek meg a pályázók. Másrészt, hogyha valaki utána ezt problémának találja, akkor ők meg tudják magyarázni, hogy miért utasították vissza azt a pályázatot. Viszont akkor rohanni fogok, úgy látom, mert a tulipányaim azok már nekem is megjelentek. Az a lényeg, hogy összehasonlítjuk a pontszámokat, valamilyen konszenzusra jutunk, és hogyha valaki valamivel nem ért egyet, akkor azt átadják egy teljesen másik teamnek, és azoknak újra kell értékelni, ezt általában senki nem szereti, de van, amikor előfordul, mert nagyon sok plusz munkával jár, viszont így biztosított a pártatlanság. És akkor a végén pedig, ez nem mindenhol van egyébként, a felső egyharmadba jutott pályázatok a bizottság elé kerülnek, és akkor ott döntenek arról, hogy melyek azok, akik végül is megkapják a pénzt. Na most ebben a programban, amit már most nem Safer Internetnek hívnak, hanem Better Internet for Kids, itt nincs verseny. Magyarországon körülbelül 20 éve, három szervezet csinálja ezt a programot, vannak változások, de nekik már akkora gyakorlatuk van, hogy ebben a programban ez formális gyakorlatilag. Viszont fordult már olyan elő, hogy Angliában összefogott egy másik társaság, és azok annyival jobb pályázatot adtak be, hogy szépen kiütötték azt, aki már 15 évig csinálta, mert ők meg belefásultak, és igazából nem tettek bele annyit. Mi az, amire nagyon oda kell figyelni? Nagyon sok tényt írjunk a pályázatunkba, számokat írjunk a pályázatba, oda kell figyelni a helyesírásra, vegyük ki az eredeti szöveget, és ne bullshiteljünk, hogy finoman fejezzem ki magam, mert azok az emberek, akik ezt csinálják, ezt értékelik, évek óta ezzel foglalkoznak, és ez nagyon átjön, hogyha valaki csak a rizsát nyomatja, és nem konkrétumokat ír le. És itt egy kicsit szeretném csinálni a reklámot, hogy emberek értékeljetek, tehát ezzel nem fogok magamnak konkurenciát okozni, mivel nem ugyanabban a témában mozgunk, viszont bárkiből lehet értékelő, aki jól beszél angolul. Van egy szakzsargon, de ezt meg lehet tanulni. Én azért indultam előnnyel, mert földrajzi és nemi egyensúlyt kell tartani, tehát én egy kelet-európai nő vagyok, ezért a nyugat-európai férfiakkal szemben engem válogattak be, úgyhogy ez tök jó. És itt megadom azokat a linkeket, ahol lehet erre jelentkezni, még beszúrtam egy kis videót is, de arra már nem lesz idő. És itt vannak azok a címek, akik a Better Internet for Kids-zel foglalkoznak, tehát Magyarországon a konzorcium tagja egy nemzetközi gyermekmentő szolgálat, a Kék Vonal, illetve a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT, ők biztosítják a technikai hátteret. És ha még egy mondatot elmondhatok, jelenleg fut egy olyan programunk, ez most nincsen kapcsolatban a gyermekmentéssel, lehet pályázatot beadni olyan cégeknek, akik blockchain technológiát használnak. Május 26-án van a határidő, és hogyha valaki ilyennel foglalkozik, akkor szeretném megkérni, hogy ezt a blockchain oldalt látogassa meg, mert most éppen olyan cégeket, olyan szervezeteket keresünk, akik a blockchaint valamilyen szinten felhasználják a napi gyakorlatukban. Nem csak a bitcoinra kell gondolni, hanem mindenféle más hitelesítési témákra is. Úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet, és ennyi volt.